Vendégem továbbra is Fischer Ádám karmester. Haydn és Dánia, Dán Kamara zenekar, ahol ön vezető karmester, vagy első karmester, most nem is tudom már a pontos.
Vezető karmester.
Önnek szívecsücske, egyik szívecsücske Haydn, és most terveznek egy Haydn fesztivált. Milyen fesztivál lesz ez, mit lehet róla tudni, illetve azért boncolgassuk ezt a Haydn jelenséget is egy kicsit.
Nekem, hát én nagyon boldog vagyok, mert most kaptam egy második sanszot az életbe. Mert azért én, amit az Osztrák-Magyar Haydn zenekarral csináltam a 80-as évek végétől, a 2004-2005-ig, amikor felvettük Haydn összes 104 szimfóniáját CD-re, akkor az egy olyan feladat, amit hát nem sokan tudnak befejezni. Többen elkezdik, és nem fejezik be. Én akkor hátradülhettem volna, és megnyugodhattam volna, hogy valami nagyot sikerült nekünk elérnünk. Az volt a baj, hogy elkezdett nekem nem tetszeni az a felvétel, amit saját magam csináltam. És főleg, amit az első két-három évben...
Mikortól érezte azt, hogy...
Én azt már rögtön a 2000, mert még vége se volt, amikor az elejét nem tartottam jónak. Na most nekem annak ide az ügynököm azt mondta, hogy én nem mondjak ilyet a nyilvánosság előtt, hogy az a lemez nem jó. Én nem is azt mondom, hogy az a lemez nem jó, én azt mondom, hogy nekem nem tetszik.
És miért nem tetszik?
Mert éppen a 100 szimfónia alatti, amikor végig mentünk és tanulmányoztam az egészet, akkor rájöttem, hogy milyen plusz lehetőségek lehetnek még. És akkor dühös voltam, hogy amikor az elsőt fölvettük, azt nem vettem észre. Mert a zene, most akkor elmegyek egy filozófia irányba, hogy a zene az
nagyon
nem
helyes,
igaz. A zene az nem lehet csak egyféleképpen, vagy egy bizonyos jó előadás mód, ilyen nincs. A zenét ugyanolyan sokféleképpen lehet előadni, mint egy szöveget. Most ha elgondoljuk azt, hogy hány ezer nagy színész volt, aki a lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, így mondta, úgy mondta, amúgy mondta. A zenét meg főleg ott irányítani kell, azt meg kell tölteni értelemmel. És van még egy dolog, hogy Haydnt inkább kell megtölteni értelemmel, talán. Ez veszélyes dolog, amit mondok, de tényleg így van, mert mint Beethovent vagy Mozartot, mert Mozart, hogyha én egy unalmas előadást produkálok egy Mozart szimfóniából, vagy egy Beethoven szimfóniából, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy Mozart vagy Beethoven unalmas. Akkor azt mondják, hogy én vagyok unalmas. De Haydnnél nekem azt mindig kihívásnak éreztem, amikor azt mondták egy előadás után, hát azért ez nem olyan, azért ez nem Mozart, azért ez nem Beethoven. Ha Haydnt nem tartják egyenrangúnak Mozarttal, vagy Beethovennel, vagy Schuberttel, akkor a karmester hibája, és nem a Haydn hibája. Ő természetesen elrejti kicsit az ötleteit, de hát az, hogy egy darabot, egy hangot rövidre, vagy hosszúra, vagy ütve, vagy vonva, vagy mit tudom én, vagy erősödve, vagy gyengülve játsszuk, ezt ki kell használnom, ezt a lehetőséget, és nem lehet csak úgy átengedni, és egyféleképpen játszani, mert akkor a zene, a Haydn zenéje az többet szenved talán, mint Mozart. És amikor tudjuk azt, mert tudjuk azt, hogy Haydn koncertjein annak idején olyan hangulat volt, mint egy rock koncerten ma, akkor most túlozva azt mondhatom, hogy minden olyan előadás, ahol nem lelkesedik fel a közönség a végére, az egy nem autentikus előadás, akkor is, hogyha autentikusnak hisszük.
Én úgy vagyok egyébként, hogy valamiért Haydn szimfóniáit sok jobban szeretem, mint Mozart szimfóniáit. A versenyművekkel már nem ez a helyzet, és sokkal szívesebben hallgatok Haydn szimfóniát, hogy több ilyen apró fineszt, apró finomságot, humort, nem tudom, nem is tudom, mit hallok benne, inkább ilyen nagyon talán humort és fineszt.
Hát tele van humorra, tele van ötlettel, meglepetés. Ez tényleg, és mindennek valami vicces, valami, nem csak vicc, hát tragikuma is van neki, csak hogy ilyen érzelemen teljes, amit ő kicsit talán elrejt, és ha csak úgy lejátsszuk azt, ami oda van írva, akkor ezek eltűnnek, ezek az ötletek, és az egy bűn ezeket nem.
Nekem mindig a rosszíni súnyi szeme jut eszembe a Haydn szimfóniáról. Haydnnak is vannak ilyen súnyibb képei, ahol a szeme se áll jól, de ez valahogy a zenében is tükröződik, nem? Vagy rossz úton járok?
Hát ez egy ilyen személyiség volt. És azt, nekünk azt kell megérezni, hogy a zeneszerző milyen személyiség volt, és azt kell átvennünk, és azt kell interpretálnunk. Interpretálni az azt jelenti, hogy lefordítani. És én nekem az a történet, amikor azt, ez egy híres történet, hogy Haydnnek londoni koncertje után a ünneplő közönség előre rohant, és ünnepelte őt, hogy közelről lássa, és akkor hátul lezuhant a csillár, és akkor Haydn mondta, hogy na, az enyém most legalább egy tucat embernek az életét mentette meg. Ez a híres történet, ez ami Rákl szimfóniájáról szól. Most, hogy ez így volt-e, vagy nem volt így, azt nem tudom, de az a lényeg az, hogy ha nem ilyen extázisba hozom én a közönséget Haydn zenével, akkor nem szabad Haydnt vezényelni.
Hogy lehet extázisba hozni a közönséget?
Nem tudom, hát én ki kell dolgozni, hát nem tudok most példákat mondani, tehát tele van ilyen meglepetéseken, most a meglepetéseket ki kell dolgozni, és mondjuk akkor talán azt is, hogy a meglepetéseket személy szerint kell kidolgozni. Tehát, hogyha én például látom, hogy az egyik hangnál van egy G után egy ász, ami egy álzárlat, akkor az egy meglepetés. Na most az a meglepetést, azt különféleképpen lehet kifejezni. Vagy úgy, hogy meghangsúlyozom azt a meglepetést, azt az ászt. Vagy egy picivel később játsszuk, tempón kívül kicsit időt hagyunk rá, vagy pedig hamarabb, vagy subito piano, tehát halkabban leszünk, az is meglepetés, de valami meglepetésnek ott kell. Hogyha azt tempóban végigjátszom, akkor az nem meglepetés. Én szeretem átengedni egyébként a zenészeknek a megoldást, mert ők akkor nagyobb meggyőződéssel. Az egyikük hangsúllyal tudja a meglepetést, a másikuk egy subito pianóval, akkor én azt engedem nekik.
Mitől volt ön szerint olyan sikeres és olyan egyedi hangú a Beethoven lemezciklusa, amit a Dán kamarazenekarral rögzített? Mostanában nagyon sikeres lemezciklusokat veszünk egyébként.
Mert végül is mertünk, mert valahol mégiscsak úgy van, hogy ezek a Beethoven szimfóniákat nagyon gyakran játsszák. És akkor a zenekar is hozzászokik, hogy ezt gyakran játssz, és akkor kialakul egy valami, és akkor azt benne hagyják. És főleg aztán az van, hogy a tempó változásokat nagyon sokan nem merik csinálni. Egész egyszerűen azért, mert most ez messzire vezetne a dolog, mert az, hogy egy zenekar együtt játszom, ahhoz ott nagyon zavar, hogyha én a tempót állandóan változtatom, variálom. Akkor sokkal nagyobb koncentráció van, sokkal inkább lesznek hibák benne, mert nem lesz pontosan együtt. És hogyha ez az együtt játszás és a perfekcionizmus túl fontos, akkor a zenészek elbátortalanodnak. Most ez az, amit én elértem Dániában, hogy nem bátortalanítom el őket. Azt kell mondani nekik, hogy nyugodtan rizikót vállalni, inkább legyen hiba, mint hogy érdektelenül játsszák. És ezt elég nehéz, és ezt én észrevettem, én valószínűleg azt gondolom, hogy ez az utóbbi 80-100 évben, amióta felveszik a zenekarok játékát, amióta rádiózenekarok vannak, amikor meg lehet mutatni, hogy na, te itten lekéstél azzal a fisszel, azóta biztonsági játék van. Ha meghallgatunk egy nagyon régi felvételt, akkor látjuk azt, hogy tele van hibával, de biztonsági játék az nem volt, mert a zenének nem az az értelme, hogy biztonságra törekedjünk. És ez sikerült nekem a dánokkal elérni, gondolom. Szóval azt nem azt mondom, hogy ez sikerült elérni, de ezt szerettem volna elérni, és hogyha azt mondják, hogy tetszik, akkor az nagyon szép.
Ugye több díjat is nyert, és igazából nagyon, nagyon transzparens, könnyű, de mégis drámai volt talán. Ez mondjuk az én véleményem. De mondjuk egyszerre volt ilyen áttetsző, és
de hát én csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki megfigyel egy zongoristát, vagy megfigyel egy szólista zenészt, az soha nem játszik minden tempót ugyanabba az tempóba, minden ütemet ugyanabba a tempóba, mert nem ez a zene értelme. Ha meghallgatjuk azt, hogy a Wagner, vagy a Mahler hogy zongorázta a negyedik szimfóniáját, mert van egy ilyen nagyon régi gépzongora felvétel, hát az nagyon rapszódikus, és nagyon érdekes volt. Ez a zene értelme. Természetesen sokkal nehezebb egy zenekarral ilyen szabadságokat, mint is, ha valaki, hogyha egyedül vagyok. De nem azt jelenti, hogy azáltal, hogy az nehezebb megvalósítható, hogy azáltal azt ne csináljuk. És ezt tényleg először a dánokkal tudtam elérni, és ennek a feltétele évben az volt, hogy ezt a repertoárt csak velük csináltam.
Szemítette Mahlert, ugye, akinek az összes szimfóniát a Düsseldorfban
vezet. Ott is van, na most ott az másképp, és végül is én mindenkivel másképp vezénylem a dolgot. Szóval azok itt partnerek vannak, tehát én nekem oda kell figyelnem, hogy hogy játszik az oboista, hogy játszik a szóló nagybőgős, mit tudom én, és akkor nekem el kell dönteni, hogy kinek milyen szabadságot adok, hogy ő maga megformálja azt a frázist. És hogyha én pontosan előírom nekik a megoldást, akkor az nem lesz meggyőző. Tehát én nekem más, most egy Mahler negyedik szimfóniát vezényeltem a dánoknál, az teljesen más lett, mint a düsseldorfiakkal, de jó lett.